Az rontotta el a legjobban, aki jól csinálta.
Mire értett?
Hát az életre. Az életet az rontotta el a legjobban, aki jól csinálta. Aki elhitte, hogy lehet ezt jól csinálni. Aki megpróbálta jól csinálni. Ezt én sajnos saját tapasztalatból mondhatom, valamelyest. És persze azok alapján is, amit láttam a világban, magam körül. Minél jobban akarták csinálni bizonyos emberek az életet, annál jobban elrontották, hogy miért van ez így, azt is elmondom mindjárt. Azért pedig elmondanám azt, hogy az éjjel láttam egy családot, ahol két fiú gyermek van. És az a két fiú gyermeket én ismerem gyermekkorom óta, mondhatnám azt, hogy együtt nőttünk fel, egymás mellett nőttünk fel. És az ő szülei is jól csinálták, ugyanúgy, ahogy az én szüleim jól csinálták. A legjobb tudásuk szerint. A saját tudásuk szerint. És azt láthatom ebben az álomban, hogy az egyik gyermeket az egyik fiúval így bántak, a másikkal meg úgy bántak. És az álomban azt láthattam, hogy úgy igazából az egyik fiú sem találta meg a helyét. Egészen pontosan, hogy fogalmazzam. Tehát az egyik fiú sem találta meg az életörömét, ahogy tetszik. Persze ez érvényes ránk az én családomra, hisz ami velünk történt, azt ugye nem rejtettem el. Ezt kaptam, hogy osszam meg, mondjak el mindent, úgy, ahogy történt. Tehát mi is elrontottuk, minél jobban próbáltuk csinálni, annál rosszabb lett. Azonban ebben az álomban egy másik családot láttam, és benne ezt a két fiúgyermeket. És azt láthattam, hogy az egyik fiúgyermek, akit egyféleképpen, mondjam azt, neveltek, vagy egyféleképpen bántak, hát ő hátrafeküdt, és egyszerűen csak nézi a plafont. Így láttam őt, tehát igazából tojik a világra. Tehát ő talán rájött arra, hogy ezt nem lehet jól csinálni. És ennek köszönhetően ő hátadőlt. A másik fiú, aki itt feltetőleg nem épp úgy neveltek, mint az ő testvérét, ő próbálta megoldani, ő próbálja jól csinálni. Volt neki egy irodája, egy kis vállalkozása álomban, és azt láttam, hogy nem boldog. Tehát azon gondolkodik, hogy menjen inkább külföldre. Dolgozzon inkább külföldön. Tehát elvileg neki egy jó vállalkozása volt a városban, Gyergyóban. Egy irodája, kényelmes munka, de mégsem találta meg a helyét abban a munkában, és kívánkozott külföldre, hogy hátoltam majd boldogulna, éppen úgy, mint én is ezt csináltam, tehát nem vagyok kivétel semmiben. És a kérdés az, hogy akkor melyiket nevelték jól a szülők a két fiú közül. Az egyik úgy van, hogy őt jóformán semmi nem érdekli, hátrafeküdt és azt mondja, hogy ő ezt nem csinálja. Tehát nem láttam, hogy erőst érdekelni őt a megoldás. Láthattam ilyen képeket, hogy a szülők próbálják jól csinálni, tehát ugyan kedvesen beszéltek vele, meg így is beszéltek, meg úgy is beszéltek vele, de őt nem érdekli. Őt nem érdekli, a szülők mit mondanak. A másikot pedig az érdekelni, hogy ő mit gondol, de az sem működött, mert tulajdonképpen a saját vállalkozása, az is a saját ötlete volt, az ő ötlete volt, de nem okozott neki örömöt, tehát külföldre kívánkozik. Tehát ebből ugye a konklúzió az, hogy tulajdonképpen a szülők sem csinálták jól, ha jól csinálták volna, akkor a gyümölcse jó lett volna, és a gyermekek sem csinálták jobban, mert ha jól csinálták volna, akkor volna a békesség, és megtalálták volna a helyüket az életben. Közben én előre bocsátom azt, hogy minden, amit mondok, elsősorban rólam szól. Rólam. Rólam az emberről, az elbukott emberről szól, vegyük úgy. Nagy valaki itt szívinfarktus kapjon, hogy milyen dolgokat mondok én. Mástól. Én azt mondom egyébként is, amit láthattam álomban, ezt láttam. Egy ismerős családi barátok voltak annak idején, és még most is gondolom, nem ellenségek a szüleimmel. Őket láttam, és azt láthattam, hogy ők próbálták jól csinálni, az egyikkel így bántak, az egyik fiúval így bántak, a másikkal meg úgy bántak. És az egyik bánás mód sem hozta meg a várva várt gyümölcsöt. És mindjárt el fogom mondani ezt is, hogy miért. Szóval ezt láthattam álomban, és nem tudtam, hogy mit kezdek el az álommal egyszerűen, hanem elcsendesedtem, és jött az a cím, hogy az rontotta el a legjobban, aki jól csinálta. Miért adtam ezt a címet? Azért, mert nem lehet jól csinálni. Persze az embernek eltelik az életéből, némelyeknek, mit tudom én, 20 év, másnak 30 év, megint másnak 90 év, amíg rájönnek arra, hogy ezt nem lehet jól csinálni. Többször beszéltem a barátaimról, barátaim nagyapjáról, sőt az én nagyapámról is, aki közel 90 évesen, tehát 80, nem tudom hány évesen, megboldogult. De úgy boldogult meg, hogy hosszas próbálkozás után rájött arra, hogy ezt nem lehet jól csinálni. Tehát próbálkozott ő balról, jobbról, előről, hátulról, mint ahogy mindannyian. És amikor rájött arra, hogy ezt nem lehet jól csinálni, akkor azt mondta, hogy kész, ennyi volt. A kedvenc sztorim a barátomnak, a nagyapjának a története, aki 93. évesen, ő úgy döntött, hogy kész, ennyi volt. Nem volt rossz élete, olyan volt, jó, átlagos élete volt, tisztességes ember volt, szeretetteljes ember volt. De egyszer csak úgy meggyengült, meg abbahagyta az étkezést, azt mondta, hogy ész, ennyi. Kínálták étellel, mondta, hogy egyen, aki éhes, ő nem éhes. Kínálták kórházzal, mondta az, hogy hát menjen kórházba az, aki beteg, ő nem beteg. Egyszerűen csak meggyengült és lefeküdt is, és szépen lassan kimúlt a világból, megboldogult. De hangsúlyozom, hogy 93. éves volt ő akkor, amikor ez történt vele. Tehát ő megtapasztalta bőségesen, mit jelent dolgozni, állatokat tenyészteni, apa lenni, fér lenni, a ház ura lenni. Tehát ő megtapasztalt mindent, amit az elbukott Ádám megtapasztalhatott. És a végső konklúzió az volt, hogy ennyi volt. Ő már nem akarja ezt jól csinálni. Tehát úgymond feladta. Pontosan az ellenkezőjét tette annak, amit mond a világ. Ezt úgy értem, hogy a világ, hogy csapont, ha megnyitod, akkor azon is ez folyik, hogy ne add fel, ne adj feladt. Én többször mondtam, hogy tulajdonképpen ez az úgynevezett ördögnek a szava, hogy ne add fel. Hát a kulcs pont abban volna, a boldogulás kulcsa pont abban volna, hogy az ember feladja. Isten kezébe helyezi, szó szerint. Nem egy vallás kezébe, nem egy vallási szervezet kezébe, a mindenható Isten kezébe. Az Úr Jézus kezébe helyezi. Aki nem ismeri az ő szavát, ismerje meg. Hogy tapasztalja meg, hogy mekkora bölcsesség van, mekkora tisztaság, mekkora szeretet van az ő szavában, és mennyi élet van az ő szavában. Ez nem kell semmiféle vallás, semmilyen vallás felekezet. Két hajlékony tért, alázatos szív, és a mindenható Isten beszél mindenkihez, aki segítségül hívja az ő nevét. Ez van megírva, ez így is történik. Szóval azt mondják, a csapon is ugye az folyik, a Facebookon, YouTube-on, mindenhol, ne add fel. És minden az embernek minden igyekvése, igyekezete, minden törekvése arról szól, hogy ne add fel, hogy nem kell feladni. És persze ezt mindenki próbálja, de addig próbálja mindenki pontosan, amíg meghal. Addig nem adjuk fel, amíg meghalunk. És amikor meghaltunk, akkor már nincsen más választásunk. És hát az ember ugye, ha tisztességesen élt az életét, akkor 90 éves korában körülbelül eljut arra pontra, hogy emberi segítség nélkül mindenféle külső hatás ellenére ő úgy dönt, hogy feladja. Tehát feladja, szó szerint feladja, Isten kezébe helyezi az életét, a maradékot. És így tudott megtörténni régebb az, amit úgy hívtak a mi vidékünkön, hogy megboldogulás. Az emberek nem meghaltak, hanem megboldogultak. Nem meghaltak félelemben, rettegésben, nyomorúságban, hanem megboldogultak. Azonban többször beszéltem arról, hogy ez nekünk hát igen, csak távoli, mert hát a mai ember, a modern ember, akinek olyan sok fontos dolga van, és olyan sok fontos dolgot csinál a családjában, a feleségével, a férjével, a barátaival, meg a vállalkozásában, az ember ezt nem tudja meghallani. Tehát, hogyha valaki ilyent hall, egy nagyon fontos, intelligens, művelt ember, okos ember, hogy ne add fel, azt gondolja, hogy ez kandi kamera. Pedig pont ez a lényege, hogy add fel. Vagyis, hogy az hallja, hogy add fel. Pedig pont ez a lényeg, hogy add fel. Az ember minél hamarabb feladja, annál több az esélye arra, hogy még a Földön is zord körülmények között legyen neki békessége. Ha nem is lesz egy olyan gyöngy élete, de lesz belső boldogság, ahogy fogalmazza Károly Gáspár, belső boldogság. Tehát belül fogja érezni, hogy van neki békessége, olyan békessége, amit ő nem tudott korábban megszerezni semmivel. Sem az ő szakmájával, sem az ő munkájával, sem az ő házasságával, sem az ő családjával, sehogy. Tehát az ember minél hamarabb feladja, annál hamarabb történik ez meg vele, és lesz békesség, egy olyan dolog, ami egy eléggé elvont fogalom manapság, mert öröm az van, testi öröm van, testi élvezetek vannak, pontosan, mint a disznóknak a disznóban. Tehát eszünk, iszunk, tojunk, csinálunk mindent. És azt nevezzük mi boldogságnak és örömnek. De az Úristen azt mondja, hogy vigyázzatok, mert az nem öröm, az nem boldogság. Az testi bizsergés, élvezkedés, az igazi öröm, az igazi békesség, az belül van. És azt kapja meg, aki feladja, szó szerint feladja, Isten kezébe helyezi az életét. Tehát ebben az államképben azt láthattam, hogy Az Úristen megmutatta, hogy a szülők egyik gyermekkel így bántak, a másik, mert ezért tagadhatatlan, hogy a szülők is másképp bánnak a gyermekeikkel. Úgy is szokták mondani csúnya nyelven, hogy hát az első gyermek az a piszkozat, aztán utána jön az a mestermű, de ez is hazugság egyébként. Nyilván a szülő az első gyermeknél túlságosan óvatos, túlságosan jól akarja csinálni, és hát nem sikerül azon túlságosan jól, mint tapasztaljuk. A második gyermeknél már kevésbé óvatos, de a maga az eredmény ugyanaz, nagyjából ugyanaz. Tehát a konklúzió az, hogy nem volt, hogy ezt jól csinálni, ezt nem lehet jól csinálni. Mindjárt meg fogjátok látni, hogy miért nem lehet ezt jól csinálni. Tehát azt láthatom ebben az álomban, hogy az eredmény ugyanaz volt, az egyik gyermek sem túlságosan önfeledten boldog, hogy úgy fogalmazzam. Ez persze ránk is ugyanígy érvényes volt, ezt megírtam a Családi Tragédia című írásban, le van írva 11 részben, hogy mi történt velünk körülbelül. És bárki elolvashatja és megértheti abból a lényeget, és most abból fogok én valamit felolvasni ebből a Családi Tragédia című írásból, azt hiszem a 6. fejezetben írtam le, tulajdonképpen minek köszönhető az, hogy az ember minél jobban csinálja, annál jobban elrontja. Tehát a legjobban azok rontják el, akik jól csinálják, akik elhiszik, hogy ezt lehet jól csinálni. Értsük meg a lényeget, emberek. Mi most nem egy olyan világban élünk, hogy itt minden oké volna, és lehetne mindent jól csinálni, mert ha lehetne mindent jól csinálni, akkor nem halnák meg. Egész egyszerűen nem halnák meg. Tehát ezt nem is kell túl komplikálni, túl megmagyarázni, hogyha lehetne jól csinálni ezt az életet, akkor nem halnánk meg. Ha valaki ismeri a Biblia történeteket, akkor ugye tudja az, hogy az első emberpár, Ádám és Éva, ők is halandóvá váltak, mivel hogy ők jól akarták csinálni. Az ő gyermekeik gyilkossá váltak, és így tovább. Tehát, és minden jel arra mutat, tehát Bibliával vagy Biblia nélkül minden jel arra mutat, hogy ezt lehetetlen jól csinálni. Az ember minél jobban akarja csinálni, annál gyorsabban halad a feneketlen szakadék irányába, a halál irányába. És ugye tudjuk jól, hogy ez elkerülhetetlen. Ráadásul még arra sincsen garancia, hogy mindenki meg fogja érni a 90 évet. Tehát a Biblia tanúsága szerint, hát most kicsit az ilyen csúnyán fogalmazom, mert ez nem a Biblia tanúsága, hanem Istennek a szava szerint ezt nem lehet jól csinálni. Ő nem azt javasolja nekünk, hogy akkor Ádám és Éva, most, hogy parázaságban estetek, egymást birtokoljátok, egymást manipuláljátok, egymás fölött uralkodtok, egymást nyaljátok, faljátok, paráználkodtok, minden. Mostantól olyan szép ez az életetek. Nem ezt mondja mindenhol Isten, hanem azt mondja, hogy mivel ezt műveltétek. Kijöttetek a gyermekkorból, mert a Biblia, az Ószövetség is allegóriák, emberek. Ezt vagy meg kell érteni, hogy az Ószövetség, a Teremtés könyve, az allegórikusan van leírva, hogy mindenki ismerjen magára, aki olvassa, és akiben van igazság, szeretet. Mindenki ismerjen magára az Ádám és Éva történetébe, hogy az Éden az valójában nem más, mint a gyermekkor. A gyermekkornak az a picinke része, amikor még önfelettek voltunk, amikor még nem voltunk tudósok, nem voltunk intelligensek, semmit nem akartunk jól csinálni, úgy csináltuk, ahogy sikerült, és volt örömünk, volt békességünk, tévedtünk, megbocsájtottunk, megbékéltünk, és így tovább. Ez volt az a parányi édeni rész, ami életünkben. Utána az Édenből való kivettetésről többször elmondtam, hogy az maga a paráznaság. Akkor, amikor a gyermektől elveszik a játékot, elveszik az életörömöt, a gyermeki örömöt, a gyermeki lelkesedést, és keresi ő az örömöt máshol. És hol találja meg? A legtitkosabb helyen, a paráznaságban. A paráznaság pedig arról szól, hogy az ember Istent játszik. Tehát maga a kígyó a Teremtés könyvében, annak a kísértése az, hogy hát ha eszel a tudás fájának a gyümölcséből, olyan leszel, mint Isten. Tehát tulajdonképpen az Ádámot megkísértette az a gondolat, hogy ő is uralkodjon, legyen Isten. Ezért kell neki partner, kell neki feleség, hogy uralkodjon fölötte. És hát Ádám uralkodik is az ő partnere fölött, de abba hal bele. A partnere is abba hal bele, hogy ő is uralkodik Ádámon, csak ő a partnere ravassággal uralkodik. A nő ravassággal uralkodik a férfi fölött. A férfi meg erővel próbál uralkodni a nő fölött. És ebbe belehalnak, egymást megeszik, egymást felfalják. Pontosan a nyaljuk fajuk egymást, ugye a testi érintkezésben ez történik lelki értelemben, egymást megesszük. És hát azt tapasztaljuk, hogy hát ugye jön minden csövestől. Tehát a boldogság helyett, amiért mi dolgoztunk és úgy kínlódtunk, jön a boldogtalanság, a békétlenség, jön az alkoholizmus, jön a depresszió, jönnek a nyugtatók, jön a kokain, jön minden, és jön az öngyilkosság, és jön a pokol. Ez van. Szóval az Úristen nem azt mondja, hogy csináljuk jól, hanem azt mondja, hogy akkor csináljátok, de törvényesen, tisztességesen. Ne kurválkodjatok, ne legyetek latrok, akkor ha paráználkodni akartok, és így döntöttetek, akkor legyetek ugye egyé, ugye törvény szerint, és csináljátok törvényesen. És akkor a törvény meg fogja törni az arcotokat, és akkor talán a lélek megmenekül, a gyermek, a bennetek lévő gyermek valamiképp megmenekül. Ez volt Istennek a terve a házassággal. A paráznaságot törvény alá rekesztette, hogy legyen szembesülés. Ne csak élvezkedés, úgy, ahogy látjuk a televízióban, hanem legyen szembesülés is. És a szembesülés által az embernek hát, ha megtörténne a szívében az, hogy hát feladom, ennyi volt, kész. Velem ez konkrétan ez történt. Tehát én többször elmondtam azt, hogy egy alkalommal, amikor, hát ugye, ráadásul nem volt törvényes. Az, amit én csináltam, az nem volt törvényes, amit mi csináltunk, tehát nem voltunk törvényes házasok. De mégis az Úristen megengedte azt, hogy akkor csináljátok. És csináltuk, hát mindenki szereti, megtanultuk a televízióból, mindenhonnét, hogy hogy kell csinálni, balról, jobbról. Csináltuk, és egy alkalommal, egy olyan állapotba kerültem, hogy magamat láttam kívülről. És amit láttam, az borzalmas is volt, de nevetséges is volt. Nevetséges is volt, és olyan, tényleg olyan hiába való volt. Tehát egyrészt nevetséges volt, másrészt hiába való volt, és elkezdtem kommentálni, mint egy ilyen sportkommentátor, azt, amit csinálunk a párommal. A párom teljesen kiakadt. De én egyszerűen nem bírtam nem kommentálni. Hát úgy mondtam, hogy akkor most mi következik, meg ez következik, meg minden, és teljesen kiakadt. Pedig én csak azt mondtam, ami történt, és ami történik. És mondom, hogy te, ezt mi 1 millió évet csináljuk. És ugyanazt csináljuk. Ugyanazt előre, hátra, ki, be, fel, le, és így tovább, és így tovább. És akkor így szembesültem annak a hiába valóságával, hogy én miből akarok örömöt szerezni magamnak. És úgy szembesültem azzal, hogy ennyire intelligens vagyok, ennyire művelt, ennyire kiműveltem magamat, ennyire okos vagyok. Ez a szerelem, ez a szeretet. És úgy eléggé durva volt. Tehát én most ezt nem úgy mondom, hogy akkor én abban a helyben megszabadultam a szexualitástól, a testiségtől is teljesen megvilágosodtam. Nem erről van szó. Hanem arról van szó, hogy ez történt. Megláttam a hiába valóságát mindennek. És persze ez engemet arra motivált, hogy még inkább keressem az igazságot, még inkább kívánjam megtudni, hogy akkor ez miért van. Mi az oka ennek? Hogy kerültünk, hogy jutottunk ide? Hogy lett a gyermekből egy ilyen robot, egy ilyen előre-hátra robot? Hogy ez hogy tudott ez kialakulni? És hát igen, persze kerestem mindenhol, tehát hogyha valaki kereste, akkor én tudom mondani, hogy kerestem filozófiában, mindenhol, teozófiában, misztikában, mindenhol gondolkodtam eleget, szarándokoltam, elmékedtem, meg meditáltam, és mindent csináltam, kerestem az igazságot, és nem találtam meg, 9 napon keresztül zarándokoltam pénz nélkül, idegen országban, ugye Ázsiában. Tapasztaltam a gondviselést, tehát valamilyen szinten tapasztaltam az igazságot, tapasztaltam a gondviselést, meg volt mindenem. Találkoztam okos emberekkel, földi istenségekkel, gurukkal, mesterekkel, mindenkivel, dalai lámával, mindenkivel. De egyszerűen az igazságot nem, tehát az én szívemet senki nem elégítette meg, semmi sem elégítette meg, amit tapasztaltam korábban. És végül, mint tudjátok, elmondtam sokszor, hogy nem én találtam meg az igazságot, hanem az igazság talált rám. Mert Jézus azt mondja, hogy nem ti kerestetek engemet, hanem én kerestelek titeket. Tehát nem a mi érdemünk az, hogy ha valaki az igazsággal találkozott, és azáltal kapott valamilyen fokú lelki szabadságot, szabadulást, az nem az ő érdeme. Ez a másik csapda, hogy volt, amikor úgy beszéltem az igazságról, hogy jaj, én kerestem, és akkor az emberek engemet dicsértek, hogy azt, az Attila milyen vagány srác ember, ő kereste az igazságot, milyen szépen megtalálta. Tehát úgy jött ki, hogy mintha még Istent is én találtam volna meg, és én találtam volna ki, meg én hoztam volna létre. Közben nem így történt, hanem Isten megmutatta, hogy egész életemben ő keresett engemet, ő volt velem, ő próbált tanítani, ő próbált a szemeimet kinyitogatni, és utána aztán pedig olvastam, hogy azt mondja Jézus, hogy nem ti kerestetek engemet, hanem én kerestelek titeket, tehát én találtalak meg titeket. És ez így történt. És akkor most elmondom nektek azt, hogy mi az oka annak, hogy ezt nem lehet jól csinálni. És most nem azt mondom ezzel, hogy aki ezt hallja, így vagy úgy csinálja az életét. Mert ember embernek nem mondhatja meg, hogy mit csinálja. minél inkább meg akarjuk mondani egymásnak, hogy mit csináljunk, annál közelebb vagyunk a tragédiához, a feneketlen szakadékhoz, a gyehenna tüzéhez, a pokolhoz, szó szerint. Hanem egyszerűen csak elmondom, hogy mit értettem meg, engemet a mindenható Isten hogyan tanított, milyen megértéseket kaptam. És felolvasom azt az írást a kiáltószó.hu oldalon, bárki olvashatja lassabban, az ő tempójában, hogy értse meg a lényeget, hogy miért beteg a gyermeket. Kérdés. Ha tudnád, hogy minden bűn súlya, amit valaha elkövettél, Isten és emberek ellen, a gyermekedre kerül, érdekelne-e annak lehetősége, hogy törvényesen örökre megszabadulja bűneitől, még mielőtt azok rátevődnek a gyermekedre? Ha pedig nem érdekel, elmondhatod-e magadról, hogy szereted a gyermekedet? Mert azért mindenki szeret így dobálozni az ilyen szavakkal, hogy jaj, én szeretem a gyermekemet, persze, persze, akkor mit teszed meg? Ha valaki szereti a gyermekét, mit teszi meg? Mit ártasz neki? Akkor mit követsz el bűnt? Mert jaj, én nem ártok a gyermekemnek, én annyit dolgoztam érte. Éjjel-nappal, 28 váltásban. Mert ilyen az ember, így dicséri saját magát. Ilyen a szülő. Ez a tipikus kommunista szülő, hogy nem tudom, én hány váltásban dolgoztam a gyermekem. Igen, igen, de bűnt mit követtél el? Tehát nem azzal ártottál a gyermekednek a legtöbbet, hogy nem dolgoztál eleget érte, hanem a gyermekének minden szülő azzal árt, hogy bűnt követ el egyszer. Ez egyszerű. Isten ezt elmondja egyszerűen, hogy mindenki azzal követ el bűnt, azzal árt a gyermekének, hogy bűnt követ el. Nem azzal, hogy jaj, nem dolgoztam, én naponta 28 órát érted, nem emberek. Ez abba kell hagyni, ezt a kommunista szöveget abba kell hagyni. Ha valaki élni szeretne, hagyja abba azt az idióta kommunista szöveget, hogy hány váltásban dolgoztam. Ezt hallottam én is az én szüleimtől, hallottam mástól is, hogy hány váltásban dolgoztak, mártírt csináltak magukból. Már jaj, hogy feláldoztam magamat a gyermekemét. Hát hogyha annyira feláldoztam magadat, akkor miért követtél el bűnt? Miért mentél bele a paráznaságba? Lelki értelemben, a teremtőddel szemben, és testi értelemben, a feleségeddel szemben, a férjeddel szemben. Miért mentél bele a képmutatásba, és így tovább, és így tovább. Tehát lehet mesélni, csak a probléma az, hogy a mesét azt el is kéne valaki higgye. De a mesét Isten nem fogja elhinni. A teremtőnk, a mindenható Isten, a mesét nem fogja elhinni. Mi elhihetjük, hogy jaj, milyen anyuka, ilyen hős anyák, meg ilyen hős apák lettünk, ugye? Istenem azt mondja, hogy hős anyukák, meg hős apukák. Parázna asszonyok és parázna férfiak. Képmutatók vagytok. Képmutatók. Azért szemrati gyermeketek, mert képmutatók vagytok. Tehát bűnösök vagytok, hazugok és tolvajok vagytok, és paráznák vagytok. De még képmutatók is vagytok, mert mártírt csináltok magatokból, hogy jaj, mennyit dolgoztunk a gyermekeinkért. Persze, sokat dolgoztál érte a bűn miatt. A bűn miatt. Tehát nem azzal árt a felnőtt ember, a szülő, a gyermekének, hogy nem dolgozik eleget érte, mint az ökör, hanem azzal árt az egy gyermekének, ahogy megvan írva a másik parancsolatban, hogy bűnt követel, mert a bűn átrakódik, áttevődik az ő gyermekére. Még egyszer felteszem a kérdést, de elmondom azt, hogy aki azt mondja, hogy nincs neki gyermeke, az értse úgy a kérdést, hogy valójában a gyermek a lelket jelképezi. A lelket. Tehát, hogyha neked nincsen fizikai gyermeket, testi gyermeket, akkor te gondolj a lelkedre. Mert minél hitványabb vagy bűnök szempontjából, annál többet átadsz a lelkednek, a saját lelkednek. És megtörténhet az, ugye, ahogy mondja mindenható Isten, hogy a lelked annyira eltorzul, hogy kapcává válik. Tehát teljesen eltorzul, kárba vész, elkározik. A gyehenna tüzére vettetik, ahogy mondja az Úr Jézus. Kérdés. Ha tudnád, hogy minden bűn súlya, amit valaha elkövettél, Isten és az emberek ellen, a gyermekedre kerül, érdekelne-e annak lehetősége, hogy törvényesen, örökre megszabadulj a bűneidtől, még mielőtt azok rátevődnek a gyermekedre, a lelkedre, és örökre rajta maradnak, mint ilyen kis démonok, és marcangolnák a lelkedet. Többször elmondtam, miután a test meghal, az embernek a lelke nem hal meg, nincs ahogy meghaljon. Pontosan, mint ahogy tanuljuk a termodinamika azt hiszem első törvényében, hogy nincs, semmi nem vészel, csak átalakul, ugye. Tehát a lélek sem, maga a létezés tudat nem vészel. A létezés érzet nem vészel. Az, aki vagy te valójában, az nem tud megszűnni, csak átalakulni. Úgymond ördögivé válik, démonivá válik, vagy pedig angyalivá válik. Az a lélek tud csupán kijönni a testből, amely az igazság által teljesen megszabadult. Tehát meg lett mosva, úgymond, az igazság által. Jelképesen a Krisztus vér által. Az a lélek tud kijönni a testből, a többi a testben marad, a testben fog elrothadni. Ez a gyehenna tüze, a pokol. A saját koporsájából végig fogja nézni a saját temetését. És a férgők, ugye, ahol meg nem hal meg, ahogy mondja Jézus, tehát ez a sírban van, a sírgödörben van, hogy nem tudsz kinetesből, végig kell szenved a test rothadását. Az lesz az igazi szenvedés, nem pedig az, hogy a férjed megcsalt, vagy megcsapott, vagy megütött, vagy mit tudom én, valaki becsapott. Nem, ezek is szenvedések, ugye, mert az embernek rosszul esik. Ha a barátja hátba szúrja egy késsel, az rosszul esik. De az igazi szenvedés nem itt a földön van, hanem a koporsóban, a sírgödörben. Amikor a férgek megeszik a testet, és a lélek azt át kell, hanem végig kell szenvedje. Ha nem érdekel annak lehetősége, hogy örökre megszabadulj a bűneidtől, akkor elmondhatod-e magadról, hogy szereted a gyerekedet? Hallottam olyant, hogy valaki azt mondta, hogy jaj, ő mindig is szerette a családot. Számomra mindig is fontos volt a család. Várjál, barátom, álljon meg a verekedést. Tehát nagyapám nekem soha nem mondta azt, hogy ő neki mindig is fontos volt a család. Nagymamám sem mondta, hogy neki mindig is fontos, ő nem dumált össze-vissza, hanem ők lehúztak egymás mellett 70 évet, és felneveltek 7 gyermeket. És elhittem nekik azt, hogy számukra fontos volt a család. Mi azt mondjuk, hogy jaj, számukra fontos a család. Épp ezért elmegyünk, és egy abortusz klinikára is megöljük a gyermeket. Megöljük egymást, kivégezzük egymást. És itt nincsen sem hűség, sem odaadás, sem önfeláldozás, nincsen semmi. És dumálunk arról, hogy számunkra fontos a család. Ügyeljetek, mert az elmében van az ördög. Az ördög az agyban van. A tekervényes, hosszú, szürke kígyó, szürke állomány. Az agyban van, koponyák helyén, Golgotán. Koponyában van az ördög. Még egyszer a kérdés. Ha tudnád, hogy minden bűn súlya, amit valaha elkövettél, Isten és az emberek ellen, a gyermekedre kerül, érdekelne annak lehetősége, hogy törvényesen örökre megszabadulj a bűneidtől, még mielőtt azok rátevődnék a gyermekedre. Ha pedig nem érdekel, elmondhatod-e magadról, hogy szereted a gyermekeidet? A gyermek a felnőtt lelkinek kivetülése, és annak egészségi állapotát tükrözi. És igen, ahogy a Bibliában meg van írva, a bűnök áttevődnek a szülőkről a gyermekre. Tehát akinek van gyermeke, a saját szemeivel láthatja, milyen állapotban van a lelke. Akinek nincs gyermeke, az még inkább rászorul arra, hogy a mindenható Isten megmutassa neki, mennyire egészséges az ő lelke. Aki nem kéri, hogy az Úristen megvizsgálja az ő lelkét, úgy teszi rá gyermekére a bűnei terhét, és úgy gyilkolja a saját lelkét, hogy nem is tud róla. Ekképp a legtöbben nem tudják, mit visznek magukkal, ha eljön számukra az utolsó óra, amely Jézus szavai szerint úgy érkezik, mint éjjel a tolvaj. Te sorok által kaptál egy újabb lehetőséget arra, hogy megszabadulj minden bűntől, ami a gyermekedet és a lelkedet terheli. Viszont ha nem kéred, Isten nem fogja rád kényszeríteni a terhektől való szabadulás lehetőségét, sem a látás lehetőségét. Így a lelkedben felhalmozott vétkek, életellenességek addig rombolják az életedet, amíg nem marad semmi sem belőle. Kérjetek látást, és adatik néktek. Zörgesetek, és megnyitatik. Keresetek, és találtok. Boldogok, akik éhezik, és szomjazzák az igazságot. Mert Isten megadja nekik azt, és az igazság szabaddá teszi őket. Ezt mondja Jézus. A 10 parancsolat, amit úgy neveznek, hogy morális törvény, segít meglátni, milyen terheket tettél rá a lelkedre és a gyermekedre. Az első parancsolat azt mondja, ne legyenek idegen isteneink. Mi pedig olyan Istent hozunk létre a saját agyunkban, amilyet épp akarunk. Importálunk magunknak isteneket Indiából, Tibetből, Amerikából, az internetről és a templomból. Majd ízlés és igény szerint keverjük őket, hogy abból mindig egy olyan istenkép jöjjön ki, amely teljes egyetértésben van a mi elbukott emberi gondolkodásunkkal és testi kívánságainkkal. Viszont erre az állandóan változó, testi igényeinkhez idomoló istenképre az Úristen nem adhatja áldását. Ha megtenné, azzal a mi erkölcsi hanyatlásunkat segíteni, és a lelkünket gyilkolná. Tehát arra az istenképre, amit mi elképzelünk, Isten nem adja, az élő Isten nem adja az áldását. Ez itt mondja az első parancsat, hogy ne legyenek idegen isteneink ő előtte. Csak ő hozzáragaszkodjunk az ő szavához, őt imádjuk. Minden rendben lesz. Második parancsolat, amit kidobott a katolikus egyház, és a 10. parancsolatot ketté osztotta, hogy meglegyen a 10. Ne csinálj magadnak faragott képeket, sem az égiek, sem a földiek, sem a vízben, sem a föld alatt valók hasonlatosságára. És ne tiszteld azokat, mert Isten nem hagyja büntetés nélkül a bálványimádást. Erre mi mit teszünk? Faragott képeket csinálunk magunknak. Felszenteljük azokat, és azok előtt tisztelgünk. Ráadásul olyan istentiszteletekre járunk, ahol mindezt Isten és Jézus nevében cselekszik a vezetők és a követőik. Ezen kívül tiszteljük és dicsőítjük kezeink minden alkotását, a technika vívmányait, eltorzult emberi gondolkodásunk találmányait, és még a gyógyulásunkat is kezeink csinálmányaitól reméljük, azzal érvelve, hogy a tudósokat is Isten teremtette. De az emberi kéz alkotása jó esetben is csak ideig óráig tartó testi örömöt adhat, lelki békét semmiképp. A legelemébb logika szerint is megérthetné bárki, hogy mivel a lélek előbb volt és több, mint a test, testi eszközökkel képtelenség lelki örömöt szerezni. Aki ismeri az ószövetségi írásokat, tudja, hogy Isten még azt is megtiltotta, hogy az általa teremtett világot, a napot, a holdat és a csillagokat bálványozzuk és tiszteljük a teremtő helyett. Mi pedig ugyanúgy, mint hogy a zsidók is tették a szomszédos népek szokásainak hatására, a napot és a holdat istenítjük, és a csillagok állása alapján akarjuk megfejteni földi küldetésünket, az asztrológia. Sőt, mi több, már ott tartunk, hogy egy általunk készített néhány filléres műanyag darabka mondja meg, hogy egészségesek vagyunk-e, vagy sem. Ez a Covid-teszt, ugye? És ez a fertelmesség teljes mértékben összeegyeztethető a vallások, emberek által gyártott Isten képével, akiről azt mondják, hogy a feltétel nélküli szeretet. Mellesleg mit gondoltok? Miért kapaszkodtunk bele ennyire a feltétel nélküli szeretet Istenébe? Vajon nem azért, hogy azt csinálhassunk, amit akarunk? Lehetőleg következmények nélkül? Láthatjuk, hogy bármennyire is ragaszkodunk ehhez az Isten képhez, a bűnnek vannak következményei. Akkor is, ha ismerjük a Bibliát, akkor is, ha nem. Harmadik parancsolat. Isten nevét hiába nevet. Mi pedig naponta sokszor teljesen fölöslegesen emlegetjük az ő nevét és az ő egyszülöttjének nevét. Poénban, káromkodásban, pletykában, úton, útfélen, a szórakoztatóipar termékeiben, a horrorfilmektől kezdve egészen, a testévezetek mennyországát kínáló pornóig, mindenhol. Nem tetszésünket is az ő nevével fejezzük ki. Amikor szörnyűködünk, szintén az ő nevét használjuk. De ha valaki arra használja az ő nevét, hogy emlékeztessen az ő törvényére, az ő parancsolatára, vagy hogy elmondja, mi nagy dolgot tett a mindenható Isten, az ő életében nem tetszik az. Az ilyen szemét leszektásozzuk, megdorgáljuk, azt mondjuk róla, hogy ítélkezik. Azzal vádoljuk, hogy rá akarja kényszeríteni másokra az ő hitét. Miféle kereszténység az, ahol szégyelni kell Isten és Jézus Krisztus nevét és az ő szavát? És vajon ki van hazugságban? Az, aki ismeri az ő parancsolatait és ragaszkodik azokhoz? Vagy pedig az, akit irritál teremtőjének neve és az ő szava? Negyedik parancsolat. Szombaton, a hetedik napon pihenj, csak Istennel légy. Mi pedig úgy döntöttünk, hogy jó lesz nekünk a vasárnap is, amikor saját elképzeléseink szerint tiszteljük Istent. A saját kezeink által faragott szobrok és más élettelen tárgyak segítségével. Így szól az ötödik parancsolat. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj a földön. Hogy szól az ördög ötödik parancsolata? Vádolt atyádat és anyádat. Rót fel nekik az ő gonoszságaikat. Fejezd ki nekik, nem tetszisedet az ő nevelési módszereikkel szemben még akkor is, ha te sokkal durvábban elbuktál, mint ők. Gyötört őket, ha lehet még több évtized múlva is, azok után, hogy éppen is egészségesen kijöhettél a családi fészekből. Ha pedig továbbra is sincs lelki békét, meditálj, fejlezd magad, idézz szellemeket, idegen istenekkel kommunikálj, és tedd ezt a spirituális fejlődés a feltétel nélküli szeretet és elfogadás nevében. Láthatjátok, hogy ha lenne bennünk alázat teremtőnkkel szemben, bármelyik parancsolat tudna szembesíteni a betegség, a nyomorúság és a lelki békétlenség okával, bármelyik. De mivel, hogy az Úristen törvényeit figyelmen kívül hagyva, a saját magunk istenei lettünk, nincs már egy biztos és állandó mércénk, ami szerint tisztán megláthatnánk, mi visz minket a feneketlen szakadék irányába. A média és a modern spiritualitás által megfertőzött, csapongó érzelmi világunkhoz mérünk mindent, aminek állandó mércéje nincs. Így hánykolódunk az érzelgőség lélekgyilkos tengerében mindaddig, amíg egy fekete örvény elkap, és leránt a pokol fenekére. Hatodik parancsolat. Ne ölj! Jézus pedig azt mondja, aki gyűlöli embertársát, már gyilkosságot követett el az ő szívében. Tehát ha nem lennének az idő és a tér korlátai, és mindenki azonnal azt cselekedné, ami megjelenik az ő tisztátalan szívében, talán már nem is létezne ember a földön. 7. parancsolat. Ne paráználkodj! Jézus pedig azt mondja, hogy ha valaki testi kívánsággal tekint egy másik emberre, már paráználkodott vele az ő szívében. Mi pedig azzal bújunk össze, akivel akarunk. Úgy, ahogy akarunk, mert most már egy szabadabb világban élünk. Ráadásul sok helyen épp Isten nevében teszik mindezt, mert egyes keleti istenek tanai szerint a szexualitás által érhetjük el a leghamarabb a megvilágosodást. A pápa pedig arról beszél, hogy a szex Isten ajándéka. Érdekes módon az Indiából Amerikába érkező guruk is ezekkel a tanokkal szereztek maguknak nagy rajongói tábort, és tettek szert hatalmas vagyonra. Nem is csoda, hogy ilyen nagy erőfeszítéseket tesznek a pedofilia legalizálása érdekében. Amilyen logika szerint a parázasságot a megvilágosodás, ahogy az isteni állapot elérésének eszközévé tettük, körülbelül olyan logika szerint gondolhatta Hitler, hogy a gyilkossal szolgálhatja, a gyilkolással szolgálhatja leginkább az életet és az emberiséget. Érthető, amit mondok? Amilyen logika szerint a paráznaságot, a megvilágosodás, avagy az isteni állapot elérésének eszközévé tettük, körülbelül olyan logika szerint gondolhatta Hitler, hogy a gyilkolással szolgálhatja leginkább az életet és az emberiséget. 8. parancsolat. Ne lopj! Mivel hogy saját magunkat felemeltük, és saját magunkat szabaddá tettük, teremtőnk törvényeitől, saját magunk döntöttük el azt is, hogy mi az, amit másoktól elvehetünk, önkényesen, tulajdonjogot formálva, olyan dolgok felett, amelyek szerintünk a mi tulajdonaink. Tehát a saját magunk istenítésével a lopást is legalizálhatjuk, mert amint a magasságos Istennek joga van arra, hogy életet adjon és elvegye azt, úgy az a minimum, hogy a saját magát szerető és istenítő ember azt veszel embertársaitól és az élettől, amit akar. 9. parancsolat. Ne hazudj, avagy ne tegyél embertársad ellen hamis tanúbizonságot. Mi pedig már gyermekkorunkban megtanuljuk, hogyha az ember őszinte, nem érvényesül ebben a világban. Tehát egyáltalán nem intelligens dolog az őszinteség, és semmiképp nem jövedelmező. A sikeres élethez szükség van a ravasságra, és az úgynevezett kegyes hazugságra, ami segít abban, hogy nekünk több jusson, mint másnak. 10. parancsolat. Ne kívánt felebarátod házát, feleségét, és semmit, ami a te felebarátodé. Hogy miért? Azért, mert Jézus szavai szerint a mindenható pontosan látja, mire van szükséged, és bőségesen megad mindent, amire igazán szükséged van. Még mielőtt kérnéd tőle, ezért légy elégedett azzal, amit van, és békességed lesz ezen a földön. Mi pedig folyton megkívánjuk azt, ami a másé. Eképp mit teszünk? Állandóan más alunk. Nem is tudom, hogy nem marad bennünk semmi eredetiség, ha folyton arra tekintünk, amit másnak adott a mindenség ura, és más alunk. Ezek a parancsolatok, amelyek közül, ha egyet is megszegünk, már nem lehet lelki békességünk. Ha a bűnre, az életlenességre adná Isten a békességet. Ha a bűnre, az élet ellenességre adná Isten a békességet. Nem az élet ura lenne ő, hanem a káoszé és az űrzavaré, mivel hogy a bűnre ő nem ad lelki békét és nyugalmat. Két dolgot tehet az ember, aki védkezik az ő élet törvénye ellen. Az egyik az, hogy neki fog meditálni, jógázni, könyveket olvasni, életmód tanácsadókat, gurukat hallgatni, pozitívan gondolkodni, filmeket nézni, alkoholizálni, drogozni, szexuális és más testi örömöket halmozni, a munkába vagy egyéb pótcselekvésbe menekülni, amelyek révén testi módon próbálja pótolni, ami a lélektől elveszett, a lélekből elveszett. Tehát mivel az ember nem akar szembesülni azzal, a parancsolatok által, hogy ő hol van, hanem a maga módján akarja ő magát megjavítani, magának örömet okozni, így megy bele. Tehát mivel Isten nem ad a bűnre lelki békét, tehát hogyha Isten a bűnre lelki békét adna, akkor az ő ami ellenségünk volna, mindenható Isten. A mindenható Isten, ami ellenségünk volna, hogyha adná a bűnre a lelki békét. Ezért az ember két dolgot tehet. Az egyik az, hogy neki fog meditálni, jogázni, könyveket olvasni, életmódtanácsolókat, gurukat hallgatni, pozitívan gondolkodni, filmeket nézni, alkoholizálni, drogozni, szexuális és más testi örömöket halmozni, a munkába vagy egyéb pócselekvésekbe menekülni, amelyek révén testi módon próbálja pótolni, ami a lélektől elveszett. A másik pedig az, hogy meglátja, és őszintén megbánja vétkeit, Isten és ember előtt. De a tisztességes út. Meglátja, és őszintén megbánja vétkeit, Isten és ember előtt. Azután pedig azt cselekszi, amit Isten mond neki. Ha ezt megteszi, az Úr megbocsátja vétkeit, feloldozza lelkét a bűnök terhe alól, és már is visszajön a lelki béke mindenféle önsegítő módszer nélkül, és arra sem lesz szükség, hogy másokra hárítson, másokat vádoljon, és másokat gyilkoljon amiatt, hogy nem érzi jól magát a saját bőrében. Most pedig egy érdekes kérdés, amely az olvasó figyelmét az elrontott emberi valóságról a megoldásra irányíthatja. Ha valaki tolvajjá válik azáltal, hogy ellopott valamit, melyik az a pont, amikortól nem nevezhetik őt tolvajnak? Ismétlem. Ha tolvajjá válik valaki azáltal, hogy ellopott valamit, melyik az a pont, amikortól nem nevezhetik őt tolvajnak? Vagy mit gondolsz, meddig nevezhető tolvajnak az, aki egyszer lopott? Vagy meddig nevezhető hazugnak az, aki egyszer hazudott? Régebb, akit rajta kaptak a lopáson, sosem szabadulhatott meg a tolvaj bélyektől. Vagy ha valakit rajta kaptak a házasság törésen, azon örökre rajta maradt a paráznaság bélyege, vagy kurva, vagy pedig lator. A bíróságon a bankrablónak nem szolgál mentségül, hogy az elmúlt 2 évben nem rabolt bankot. A bíró a 2 évvel ezelőtti tettéért is ugyanúgy elítéli, mint a friss bűnökért. Avagy gyilkosnak mondják-e azt, aki az elmúlt 40 évben nem gyilkolt, de azelőtt megerőszakolt és megölt egy nőt? Persze, hogy igen. Még akkor is, ha leüld a büntetést. Szóval mikortól lehet azt mondani egy gyilkosra, hogy már nem gyilkos, és egy hazugra, hogy már nem hazug? Avagy mikor szabadulhat meg az ember a lelkére tapadó bűntől? Amikor meggyónja vagy megbánja a bűnét? Próbált ki ezt a bíróságon. Bíró úr, a múlt vasárnap meggyóntam és megbántam, hogy kiraboltam azt a bankot. Azt mondaná a bíró, hogy nagyon helyes. Ettől függetlenül le kell ülnöd a büntetést. A bíróságon, ha azt mondja a gyilkos, hogy megbánta bűnét, a bíró attól még elítéli őt. Sőt, ha letölti büntetését, még mindig rajta marad a gyilkos bélyeg, a fenevad bélyege. Isten azt mondja, hogy egyetlen bűn is éppen úgy elválaszt minket tőle, mint 1000. Ezért most csak egy bűnt vegyünk, amelyet mindenki elkövetett. 8. parancslat. Hamis tanúbizonságot ne tégy, más szóval ne hazudj. Ha hazudtál valaha, és azáltal hazuggá váltál, volt-e egy olyan pont az életedben, amikortól azt mondhatod, hogy már nem vagy hazug? Amikor a hazugság eltűnt a te lelkedből. Még ha meg is bántad a hazugságot, a megbánás nem tudta meg nem történtté tenni azt. A hazugság nyoma továbbra is megmaradt valahol, ahol kárt okoztál azzal. Szóval, aki egyszer hazudott, mikor szabadul meg a hazug bélyektől? Mi mossa le lelkéről a hazugságot? És mi a bizonyíték arra, hogy a hazugság már nem része az ő lelkének? Amennyiben semmi sem mossa azt le, és hirtelen véget ér a földi élete, értelemszerűen magával viszi annak az egyetlen hazugságnak a terhét a túlvilágra, az örökké valóságba. Senki sem tudhatja, mikor jön el számára az utolsó óra, amiután Isten szava szerint következik az ítélet. Azt mondja mindenható, hogy sem a hazugok, sem a paráznák, sem a bálványimádók, sem a házasságtörők, sem a szexuális bűnök elkövetői, sem a homoszexuálisok, sem a tolvajok, sem a telhetetlenek, sem a részegesek, sem az Isten káromlók, sem a rablók nem örökölhetik Isten országát. 1 Korintus 6.9. A gyáváknak pedig, és hitetleneknek, és utálatosoknak, és gyilkosoknak, és paráznáknak, és varázslóknak, és bálványimádóknak, és minden hazugoknak része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, ami a második halál. Jelenések 21.8. Ha ez így van, és valaha elkövettél egyet is a fent felsorolt bűnök közül, mit tehetsz azért, hogy elkerült az ítéletet? Hogyan szabadulsz meg attól a bélyektől, amit a bűneid által magadra vettél? A földi bíróságon, ha egy bűnös emberért valaki kifizeti az óvadékot, avagy a váltságdíjat, a bíró szabadon bocsáthatja azt az embert. És ez teljesen legális, mert valaki kifizette a kártérítést azokért a károkért, amiket ő okozott. 2000 évvel ezelőtt egy embert teljesen ártatlanul elítéltek, kigúnyoltak, megkínoztak, majd brutálisan kivégeztek. Ez az ember, mielőtt meghalt volna, azt mondta, hogy elvégeztetett. Na de mi végeztetett el? A kártérítés. a váltságdíj kifizetése bűntelenként a vérével fizetett a bűnösök bűneiért, hogy ők ne kelljen elvesszenek a bűneik következményeképpen. Ezt mondta kereszten, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekednek. És mielőtt kilehelte lelkét, azt mondta, elvégeztetett, avagy a váltságdíj ki lett fizetve, hogy kiért, mindenkiért, aki belátja, hogy vétkezett Isten és embertársai ellen, őszintén megbánja bűneit, megtér azokból, és ragaszkodik annak szavához, aki vérével fizetett, hogy neki ne kelljen a lelkével fizetnie azokért, a vétkekért, amiket az élet ellen elkövetett. Ha a szembesülés és az őszinte bűnbánat megtörténik, és a vádlott átadja életét annak, aki kifizette a váltságdíjat azért, hogy ő élhessen, Isten ajándékba adja a bűnök bocsánatát, leveszi az összes terhet az ő lelkéről, és megadja az újjászületés ajándékát. Kiveszi belőle a bántalmak és bűnök által megkeményedett szívet, és új szívet ad helyette, amely gyűlöli a bűnt, és ragaszkodik az élet szavához, a Krisztus beszédéhez, amely megvédi őt a bűntől, és az élet keskeny ösvényén vezeti egész a menny kapujáig. Ha el sorokat elolvastad, két dologban biztos lehetsz. Az egyik az, hogy e szavak által ismételten esélyt kaptál arra, hogy elfogad teremtőd kezéből a váltságdíjat. Örökre megszabadulj a múltban elkövetett bűneid terhétől, és új életet kapj Krisztus szava és ártatlanul kiontott vére által. A másik dolog pedig az, ami biztos, hogy te sem tudhatod, mikor ér véget a föld életed. Ezért nem biztos, hogy lesz egy újabb esély számodra, a bűneid börtönéből való szabadulásra. Ezt mondja az Úr Jézus. Imé, az ajtó előtt állok és zörgetek, aki meghallja az én szómat. Bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megterheltettetek, és én megnyugosztalak titeket. Vegyitek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek, mert az én terhem könnyű, az én igám gyönyörűséges. Aki szomjúhozik, jöjjön el, és aki akarja, vegye az életvizét ingyen. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!